érezzétek meg, és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk Isten beszédét a Timóteusi első levélből, a 6. rész 6-tól a 16-ig terjedő verseket olvasom. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe meg törbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, mely után sóvárokban némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. De te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, hanem kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Meghagyom néked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus alattam a szép vallástétellel, hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus megjelenéséig. Amit a maga idejében megmutatom a boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak királya és az uraknak ura. Ki egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség és örökkévaló hatalom. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára, imádkozzunk. Dicsőítünk téged, egyedül hatalmas, örökkévaló, boldog, láthatatlan Isten. Magasztalunk téged, mint aki egyedül vagy képes megeleveníteni mindeneket. Hálás a szívünk ezért a tulajdonságodért, Istenünk, hogy megelevenítő Isten vagy. Köszönjük, hogy láthattuk, hogy hogyan elevenítetted meg fiadat, és hoztad ki a halálból. Köszönjük, hogy láthattuk sok-sok példán, hogy hogyan elevenítettő meg életeket, hogyan gyógyított meg betegségeket, támasztott halottakat. És köszönjük azt, édesatyánk, hogy a saját életünkben és a mi napjainkban is látunk életeket, sorsokat, amik megelevenedtek. Légy áldott ezért az életre támasztó munkáért. Köszönjük neked, hogy szent igéd valóban ilyen csiraképes életet hozó mag. Így kérünk most, hogy ezt az igét hadd halljuk ma, és ilyen igeként hadd érkezzen meg hozzánk a te beszéded, ami életet támaszt bennünk. Köszönjük neked, hogy elvégezted, hogy örök életre vezess bennünket. Hálás a szívünk ezért. És köszönjük, hogy te, aki láthatatlan vagy, mégis láthatóvá tetted magadat Jézusban, és köszönjük, hogy elérhetővé tetted magad most is, számunkra is. Te látod, Istenünk, hogy tele van az agyunk, a szívünk szeméttel. Te látod, hogy milyen erőszakkal, milyen nyomással nehezedik ránk az a világ, amiben élünk. Kérünk, Urunk, hogy törj ezen most rést, és kérünk, hogy a másik világnak, a mennyeinek a világossága hadd ragyogjon be bennünket. Kérünk, hogy emelj a te szívedre, hogy hallhassuk a te szívverésedet, és hogy kezdjünk rád hangolódni és hasonlítani hozzád. Áld meg a mostani egy órát számunkra. Jézus Krisztus nevében kérjük ezeket. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva, az ő üzenetét átadni szeretném a testvéreknek. Az iménti részből olvasom az 1 Timóteus 6-ból a 12. verset. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Amen. Kedves testvérek, ma konfirmáció vasárnapja van a gyülekezetünkben, és egy picit azt gondolom, hogy jó lenne elidőzni annál a gondolatnál, hogy mi is a konfirmáció, mire való ez számunkra minden évben. Túl azon, hogy a gyermekek konfirmálnak, mit használ a konfirmáció a gyülekezetnek. Akik még a régi heidelbergi KT alapján konfirmáltunk, azok talán emlékszünk erre a kérdésre, hogy micsoda a konfirmáció, és ez volt a válasz rá, hogy a konfirmáció hitünk megerősítése a Szentlélek által. Vagyis nem csak a fiatalokról szól, hanem a gyülekezet hitének a megerősítését is szolgálja, amikor ők vallást tesznek, illetve a régi hagyomány szerint, amikor ők válaszolnak és előadják, hogy mit tanultak a különböző kátékból. Testvérek, nem hosszan, nyilván nem a teljesség igényével, de egy picit térjünk vissza arra, hogy miféle hitet szeretne bennünk megerősíteni a konfirmáció, vagy az is. Sokféle hit van, erről azt gondolom, hogy sok tanítás hangzott már a református gyülekezetekben. Néha úgy érzem, hogy agyon vannak prédikálva a református gyülekezetek, de hát ha használhat ez a mostani szolgálat is még. Sokféle hit van tehát. Van olyan hit, amelyik azt mondja, hogy kell lenni valaminek, vagy valakinek. A dolgok mélyén, vagy a dolgok végén, vagy a kezdeteknél, a végeknél kell legyen valami emberen túli erő. Ez is egyfajta hit. Van, aki azt mondja, hogy semmilyen emberen túli erő nincsen, ez is hit, a teljes humanizmusban vetett hit. Van olyan hit, amelyik azt mondja, hogy igen, lenni kell valamiféle Istennek, aki a jót jutalmazza, és a rosszat bünteti. Ez is egyfajta hit. Van olyan hit, amelyik azt mondja, hogy hiszem valóban, hogy van Isten, és azt is hiszem, hogy Jézus Krisztus az ő fia volt. Ez is hit. Van olyan hit, amelyik azt mondja, hogy hiszem, hogy Isten ma is létezik, hiszem, hogy munkálkodik ebben a világban, azt is hiszem, hogy szeret. Ez is egyfajta hit. De az a hit, amiről a Szentírás beszél, amit a Biblia hitnek nevez, testvérek, az olyan fajta hit, amelyik együtt jár az engedelmességgel. Hogy tudok dolgokat Istenről, és annak az a következménye, hogy engedelmességgel tartozom, és engedelmességben élek Isten szavának. És abban a pillanatban, testvérek, amikor valaki eljut ide, hogy megmozdul a keze, lába és a benseje, és mindene Isten felé, és elszánja magát, hogy engedelmeskedni akarok, abban a pillanatban azt fogja tapasztalni, hogy nem is olyan egyszerű engedelmeskedni, és hogy harcai lesznek. Elkezdődik a hitnek szép harca, amiről itt Pál apostol ír az ő fiatal munkatársának. Testvérek, azt gondolom, hogy mindenféle túlzás nélkül állíthatjuk, hogy akinek nincsenek hitharcai, az nem hívő ember. A hitet megélni, hitben járni, az folyamatosan harcokkal jár. Hívő emberek tudnának sokat mesélni arról, hogy ott belül, abban a láthatatlan műhelyben, mi minden zajlik és mi minden történik. Lehet, hogy semmi nem látszik ebből, de hogy egy-egy döntést mennyi harc előz meg, mennyi imádság, mennyi gondolkodás, töprengés. Mit jelent harcban járni, harcban lenni kísértések között? Saját nyomorúságunkkal szembeállni, saját bűnünkkel, rossz szokásainkkal, a korszellemmel szembeállni, vagy egyedül maradni egy-egy helyzetben, akár családban, hogy mit jelent a hit harcát vívni, arról ezek az emberek tudnának mesélni, akik folyamatosan nap mint nap vívják ezt a harcot. Nos, egy pár gondolatban ezeket a testvéreket szeretném most segíteni, úgy, hogy tanuljunk egy kis bibliai lelki harcászatot. Hogyha az Ószövetség történeteit olvassuk, akkor túl azon, hogy ennyi-bennyi, de nagyon véresek, arra is figyeljünk, hogy az a lelkiélet harcaira is mintákat ad, és segítséget szeretne nyújtani nekünk. Különösképpen a Sámuel könyvét ajánlom ebből a szempontból, Saul és Dávid harcait. Ennek alapján mondanék néhány dolgot. Mi az, amit fontos tudni annak, aki vívja a lélek harcait? Az első az, hogy az ellenséget ismerni kell. És Isten gondoskodik is róla, hogy tudjuk, hogy kivel állunk szemben. Ő megmondja nekünk, hogy kicsoda a mi ellenségünk, és ilyeneket mond róla Jézus Krisztus, hogy emberölő volt kezdettől fogva és hazugságnak atya. És érvényes rá az a mondat, amit Kainnak mond Isten még az első lapjain a Bibliának, hogy a bűn az ajtó előtt áll és leselkedik, ólálkodik, és rád van vágyódása. Ugyanaz a mozdulat, amivel lapul a vadállat a fűben, úgyhogy ő nem látszik, de ott van, és várja a pillanatot, amikor lecsaphat. Nem kell hívni, nem kell semmit tenni, nem kell játszani vele, nem kell lincselkedni vele, ő ott van. Ha kell, ha nem. Hivatlan kísérője az életünknek. Összességében azt mondhatjuk róla, hogy semmi jó nem várható tőle. Tudjunk róla, hogy ő a mi ellenségünk is. Onnantól kezdve, hogy valaki az engedelmesség útja mellett dönt, onnantól kezdve pedig különösen gondot visel a hívőkre. Tessenek elhinni, hogy ő az első, aki ebben a templomban megjelenik a harangozás előtt. Ott van mindenhol, ahol Isten az ő munkáját végzi. Oda vet, ahova Isten is veti az ő igényének a magvát. Különös gonddal van azok iránt, akik már-már megindulnak, vagy akik elindultak a hitnek az útján. Az ellenség az, aki igyekszik mindig megfélemlíteni bennünket. Ha látjuk az Ószövetséget, vagy látjuk a háborúkat, ott is mindig ez a módszer az első aktusa a dolognak, hogy felvonultatjuk a haderőt. Megmutatjuk, hogy mink van. Lehetőleg pszichésen már is lehengerelni az ellenfelet, mielőtt még igazi, konkrét csatára kerülne a sor. Az ördög is mindig megmutatja időnként magát, igyekszik elhitetni, hogy ő legyőzhetetlen ellenfél, holott Jézus Krisztus őt már legyőzte. A testvérek, semmi újat nem mond, amikor azt mondja, hogy ő erősebb, mint mi. Ezt eddig is tudtuk. Ravaszabb volt minden teremtménynél, ezt mondja róla a Teremtés könyvében az ige. Tőlünk is. Óriási intelligenciával rendelkezik, pontosan tudja, hogy kinek mit lehet bevinni, kinek mi a gyenge pontja. Ne hagyjuk, hogy megfélemlítsen bennünket. Az én erőm kicsiny, mondja az ige, vagy az ének, a bűn erős nagyon, ezt is tudjuk, de te tudsz és akarsz segíteni. Attól függ minden, hogy kivel szövetkezem. Az a lényeg, hogy én erősebb valakivel szövetkezzem, mint amilyen az ellenség. A következő taktikája az ellenségnek, hogy elzár a testvérektől, hogy elszigeteli az embert. Hányszor látjuk ezt az Ószövetség harcaiban? Saul egyik csatájáról le van írva, hogy szerteszélettek az emberek, annyira féltek, repedésekbe, kőszikla hasadékokba és ilyen odukba bújtak, és mindenki egymagában vacogott és rettegett. Testvérek, nem véletlenül ez a mai korszellem és a sátán emögött igyekszik összevon támadásokat folytatni mindenféle kapcsolat ellen. A házastársak kapcsolata ellen például. A házaspároknak óriási ígéretük, azt mondja az ige, hogyha ketten egy akaraton lesznek mindenben, amit kérnek, az Isten megadja nekik. Lehetőleg mindent megtenni, hogy ne jussanak egy akaratra. Kiasználni az egyik hiúságát, a másik akaratát, az egyik indulatát, vérmérsékletét, csak hogy ne részesüljenek ebben az áldásban, hogy megnyerhetnék, amit együtt kérnek Istentől. Így dobálja szét a kapcsolatokat, barátságokat, gyülekezetet is. Ilyen-olyan-amolyan dolgok elválasztanak minket, amiket nem mondunk, és mindenki egymagába küszködik, egymagában kínlódik a maga sövénykéje mögött, és nem tudjuk kihasználni azt az erőt, amit a közösség jelent. Elzár, elszigetel a testvérektől. Igyekszik kicsavarni az ember kezéből a fegyvert. Mi a hívő ember egyetlen fegyvere? Támadó fegyvere csak egy van, több fegyvere van, ez az Efézusi levélben le van írva. De támadó fegyvere egyetlen egy van, ez pedig az ige. Semmi másunk nincs. Isten igéje. Tessenek gondolni arra, hogy Jézus Krisztus a kísértések idején a pusztában. Amikor jött az ördög és háromszor támadott, mind a háromszor az igét emelte magasra. Meg van írva, így kezdte. Tudnunk kell, hogy mi van megírva. Különben mit juttasson eszünkbe a Szentlélek, akkor, amikor harcok jönnek. Az ige kardja, így mondja, hogy a lélek kardja, mely az Isten beszéde, így mondja az Efézusi levél, ez olyan fegyver, ami életre sebez. Ami nem megöl, hanem életre sebez. Azt is, aki mondja, és azt is, akit ér ez az ige. Azt mondja, hogy élő és ható, azt mondja a Biblia. Hatásos, hatékony fegyver. És ezt kéri tőlünk a zsidókhoz írt levélben Isten, hogy szelídséggel fogadjátok a belétek oltott igét, mert ez az, ami megtarthatja a ti lelketeket. Sokszor úgy elszégyellem magam, hogy Istenem, mennyit beszélek, mennyit szövegelek, mennyit nyomom, mennyit mondom. És egyszerűbb lenne egy ige talán. Sokkal kevesebbet kéne egymást terhelnünk a saját beszédünkkel, és sokkal több igét meghallanunk. Hiába mondom én, testvérek, az ige az egyetlen, ami megtarthatja a mi lelkünket. Semmi más nincs rá olyan hatással. Semmi más nincs, ami elvégezhet bennünk örökké való dolgokat is, meg erre az életre való dolgokat is. Mit kell tehát tudnia Isten népének, hogyha tudja, hogy ki az ellenfél? Ébernek lenni. Ez nem azt jelenti, testvérek, hogy a hívők folyamatos szorongásban és görcsölésben élnek, hogy jaj, mikor mi fog történni, hanem azt jelenti, így mondja ezt Pál apostol, hogy ismerjük az ő szándékait. És amikor ott van, akkor regisztráljuk, hogy na most ez megint az. Vagy itt most megint vigyázni kell, itt most óvatosnak kell lennem. Itt most hú, ha megint olyan területen járok, ahol el szoktam bukni. Ez az én gyengeségem. Ezek nehéz helyzetek. Tudnom kell, hogy mi az ő szándéka. Mi pedig ismerjük az ő szándékait. Aztán nem megijedni. Nem megijedni. Bármilyen támadásnak vagyunk kitéve. Az említett Saul háborúkban volt egy olyan csata, amelyikben Sault az ijegység és a kétségbeesés olyan tettre sarkalta, amibe belebukott az egész királysága. Meg kellett volna várni a Sámuel prófétát, hogy Sámuel mutassa be az áldozatot és a csata előtt imádkozzon. És ő nem bírta tovább. Annyira félt, annyira rettegett, olyan nagy volt a tanácstalanság, nem bírta megvárni Sámuelt, kézbe kapta a dolgokat. Nem az volt a baj, hogy valamilyen áldozatot mutatott be, amit csak Sámuel mutathatott volna, nem a ritus volt a probléma, hanem az, hogy nem bírta tovább, és ijegységében kikapta Isten kezéből a dolgokat. És ennek a csatának a végén mondja azt Sámuel, hogy úgy döntött az Úr, hogy másnak adja a királyságot. Kétségbeesés és az ijegység, A félelem nagyon-nagyon sok rossz dolgot végezhet el bennünk és körülöttünk. Ébernek lenni, nem megijedni, és nagyon bízni az Úrban. Ezt olyan sokszor kimondjuk meg, olyan elcsépelt kifejezés, hogy nagyon bízni az Úrban, de higgyétek el, hogy a hit harcaiban nem is olyan egyszerű. Talán nem mondjuk ki, de sokszor megfogalmazódik bennünk, hogy na jó, jó, eddig még csak megsegített bennünket az Úr. De mi lesz, ha tovább nem? Mi lesz, ha most elfeledkezik rólam? Mi lesz, ha most nem jön idejében segítség? Nekem most kell a válasz, most kell döntenem. Mi lesz, hogyha úgy alakulnak a dolgok? Mi lesz, ha én nem hallom meg Isten válaszát? Eddig csak-csak, de mi lesz, ha ezután nem? Kimondva butaságnak hangzik. De a szívünkben sokszor ott van ez, és gyökeret ver benne, és ott lappanganak az agyunk mélyén, a tudatunk alján ezek a gondolatok. Vagy pedig, mi van, hogyha ez a dolog meghaladja az ő hatalmát? Mi van, ha itt nem Istenhez kéne már fordulni, hanem embereket mozgósítani? Mi van, hogyha nem akar segíteni? Mi van, hogyha magamra hagy? Mi van, hogyha nem teljesíti az ő ígéretét? Mi van, ha meggondolta magát? Számtalan kérdés, de ismerjük fel a kérdés mögött, a stílus mögött, ki volt az, aki az első ilyen kérdést föltette? Az Édenkertben ezt a kérdést mondta valaki, hogy csak ugyanazt mondta az Isten. Csak ugyan megbízható, számíthatsz rá? Ébernek maradni, nem megijedni, és bízni az Úrban, akkor is, hogyha a körülmények nem támasztják meg azt, hogy igen, ő most jönni fog, és záros határidőn belül segíteni fog. A következő, hogy együtt maradjunk, együtt lenni, és mindenki a helyén, megálljon a helyén. Testvérek, nekem sokszor a szolgálatban olyan nagy vigasztalás volt az, hogy ha csak tudtam, hogy XY a maga nehéz szolgálati helyén ott van, még nem csomagolt össze, és még nem ment el. Csak tudni, hogy a másik a helyén van. A Gedeon harcokban ott van ez, hogy 300 emberre csökkentett Isten a sereget, nagyon-nagyon kicsi volt ez a 300 ezres túlerővel szemben, de azt olvassuk, hogy a csata napján mindenki ott állt a helyén. Vagy amikor a kőfalat építette Nehémiás, mindenki a maga fal részét vállalta, és ott helyt állt. Mindenki maradjon a helyén, hogy számíthasson rá a másik. A puszta tudat, hogy a másik a helyén van, engem is, téged is erősít. És végül legyenek fegyvereink. Az Efézus 6-ból hadd olvassam fel ezt a két verset, ami összefoglalja, hogy mik a hívő ember fegyverei. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába. És felsorúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, melyel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a lélek kardját, mely az Istennek beszéde. Tehát ha végig soroljuk itt, akkor azt látjuk, az igazságnak a mellvasába kell öltöznünk, a sarú a lábunkon az evangélium hirdetése való készség, a harmadik a hitnek a pajzsa, ami védi az ördög tüzes nyilaitól a testünket, az idvesség sisakja a negyedik, hogy legyünk biztosak az üdvösségünkben, mert ha nem, akkor pillanatok alatt leszedi a fejünket az ellenség, és a lélek kardja, amiről az imént beszéltem, ez pedig a Szentírás, az Istennek a beszéde. Hát ennyit most lelki harcászatból. Azt írja Pál ennek a fiatal embernek, hogy harcold meg a hitnek szép harcát, és nyerd el az örök életet, amelyről vallást tettél, szép vallástétellel sok bizonyság előtt. Testvérek, hogyha visszagondoltok a saját konfirmációtokra, akkor az is egy szép vallástétel volt. Amivel annak idején talán félig tudatosan vagy tudattalanul, de odaálltunk Jézus Krisztus mellé. Mennyit jutottunk azóta előbbre a hitben? Mennyit jutottunk előbbre azóta Jézus Krisztus karakterében, a jellemfejlődésünkben? Emlékezz vissza arra, amiről vallást tettél, szép vallástétellel. És harcold meg a hitnek szép harcát. Olyan kedves az, amikor Pál ugyanezt a mondatot elmondja végrendeletként. Nagy dolog, amikor valaki ezt végrendeletként elmondhatja az élete végén, hogy a ma nemes harcot megharcoltam, utásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. A hitet megtartani nem egyszerű dolog. És még erre a kicsi két szóra hadd helyezzem a figyelmet végül, ahogy kezdi Pál, és ahogy kezdi a szívéret helyezni Timóteusnak ezt a mondatot, de te Istennek embere, előtte elmondta, hogy milyen a világ. Elmondta, hogy a világnak mindig van aktuális Istene. Érdekes, hogy abban a korban is az anyagiasságot nevezi meg. a pénzszerelmét. Mennyire aktuális, most ebben nem menjünk bele. De te ne úgy, de te más vagy. De te lehetsz áldás hordozója. De te más harcokat vívjál. A kollégámmal beszélgettünk erről valamelyik nap, hogy Isten az Ószövetségben, és hát látjuk, hogy az életben is úgy tűnik, hogy vannak emberek, akikre az áldás hordozását bízza. Akik mint a áldottabbak lennének, mint a többiek. És vannak, akik azt mondják, hogy hát Isten kivételez emberekkel. Ímlám ott van, Ézsau és Jákob. Azt mondja az ige, hogy Ézsau gyűlöltem, Jákobot szerettem. Mi ez a stílus, hogy egyikkel kivételez, egyiket szeretem, a másikat gyűlölöm? És tőle hallottam ezt a gondolatot, azt mondta, hogy az, hogy gyűlöltem Ézsaut, az nem azt jelenti, hogy tevőlegesen hátratételt szenvedett, hanem azt jelenti, hogy hagytam, hogy maradjon Ézsau. Hagytam, hogy olyan legyen, amilyen akar lenni. Jákobot viszont kézbe vettem, és gyúrtam, amíg Izrael lett belőle. Vannak Ézsauk és vannak Jákobok. A Jákobok testvérek abban különböznek az Ézsauktól, hogy hajlandók megfizetni az árát. Hajlandók harcolni a hitharcait. Hajlandók viselni a gyúrást, a vésést, a faragást, Isten munkáját. Amíg jellemek lesznek, amíg a Krisztus kiábrázolódik bennük. Ezt jelenti az, hogy de te lehetsz más. Te lehetsz ez, aki felvállalod, aki hajlandó vagy megfizetni az árát. Aki ilyenfajta harcokat szeretnél vívni. Testvérek, ez most megint az az alkalom, ami lehet a hitünk megerősítése, konfirmáció, és belül vagy kívül szép vallástétel, hogy akarom a hit harcát harcolni. Imádkozzunk! Édesatyán, köszönjük neked, hogy megkerestél bennünket, és köszönjük, hogy abból a lefele húzó testet, lelket, a sárba húzó erőből kivettél bennünket, amivel egyébként simán végigéltük volna az életünket. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy a mennynek a vonzásába helyezted a mi életünket, és köszönjük, hogyha a puszta létnél többre kezdtünk vágyni. Köszönjük, hogyha igent mondhattunk szavadnak, és azt is hálásan köszönjük, hogyha elvégezted bennünk, hogy engedelmességben akarunk járni. Imádkozunk, édesatyánk, hogy erősíts meg bennünket a harcokra. Segíts bennünket, hogy úgy lássuk magunkat, és úgy lássuk a gyülekezetet, mint ami egy harcos sereg. Bocsáss meg, hogyha ilyen vasárnapi piknikeknek érezzük ezeket az alkalmakat, és nem olyan kiképzésnek, felkészítésnek, ami a következő hét harcaira készít. Köszönjük neked, édesatyánk, azt, amikor nem hagysz bennünket olyannak, amilyennek mi is hagynánk magunkat, vagy amilyenek vagyunk önmagunkban. Köszönjük ezeket az átalakító, néha fájdalmas munkákat, amiket végzel az életünkön. Szeretnénk, Úr Jézus, gyümölcsöt hozni sokaknak a hasznára, és szeretnénk úgy élni, hogy abból számodra, a te nevedre dicsőség szálljon. Így imádkozunk most, édesatyánk, a mi gyülekezetünkért. Imádkozunk, édesatyánk, hogy előbbre juthasson ki arról a pontról, ahol van, amiben vesztegel, vagy amiből nem tud megszabadulni. Kérjük a te szabadításodnak az erőit. Így imádkozunk, édesatyánk, a most konfirmáló fiatalokért. Kérünk, hogy áld meg őket, Istenünk, és hívj el belőlük népet magadnak, amelyik nevedre dicsőséget és tisztességet hoz. Imádkozunk betegeinkért, kérünk, Urunk, a nehéz helyzetben levőkért, imádkozunk a lesújtottakért, akik kérdéseikre választ várnak. Kérünk, Úr Jézus, hogy oszd szét javaidat közöttünk, és tégy minket befogadókká, nyílt szívünkké ezekre. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet minden időben. Amen.